10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén július 27-én vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezése alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk Szent Joakim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma pasztorális segédletet állított össze. Mint írták, nagy örömmel készülünk a nagyszülők és idősek 5. világnapjának megünneplésére, egy olyan találkozóra, amely egyre megszokottabbá válik pasztorális programjaink között, s így évről évre egyre mélyebben gyökeret ver közösségeink életében. Ez az 5. alkalom jelentős mérföldkövet jelent, annak jele, hogy az idősek értéke egyre tudatosabbá válik az egyházban és a társadalomban. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma: boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzettjeit, hanem a remény tanúit és az egyházi élet tevékeny szereplőit lássuk. Élet és hit tapasztalatuk értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetét. Július 20-án tartották a keszthelyi Kis Szent Terész Kármelita Bazilikában a Kármelhegyi Boldogasszony búcsút. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Varga László kaposvári megyés püspök volt. A búcsú előestéjén a papi és a szerzetesi hivatásokért ajánlották fel az imádságot a keszthelyi bazilikában. Varga László homiliájában elmondta, Ferenc pápa ezt az évet a remény évének nyilvánította. Ezért szemléljük a szűzanyát úgy, mint a remény édesanyját. Mária életpéldáján keresztül mutatott rá arra, hogyan válhat a keresztény ember számára is élő reménységgé Isten szava. Mária teljes szívvel és lélekkel elfogadta Isten szavát. Ezzel a válasszal lett számunkra a remény anyja. Mária abban is példa számunkra, hogy a szenvedés idején is kitartott. A szűzanya ott állt a kereszt alatt, nem menekült el, nem lázadt fel. Hitte, hogy Jézus szava igaz, hogy harmadnapra feltámad. Ebben a kitartásban válik minden hívő számára a remény édesanyjává. Kamat döntő ülést tart a mai napon a monetáris tanács. Az elemzők arra számítanak, hogy továbbra sem változik a 6,5%-os alapkamat. Magyarország 3 és 5 milliárd közötti yuan átszámítva 143-238 milliárd forint értékben adna el panda kötvényeket a kínai piacon, írja a Portfólió. A gazdasági portál szerint a 3 éves kötvényeknél 2-3%-os kamatot, míg az 5 éves futamidejű papíroknál 2,5 és 3,5%-os sávot határozott meg az államadósság kezelő központ. Múlt héten 41 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az államadósság kezelő központ adatai szerint. Ez az idei év legalacsonyabb értéke. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást, a 6,5%-os kamatozású fix magyar állampapír és a jelenleg 7,36%-os kamattal induló bónusz magyar állampapír produkálta. Lezárta az eljárást az Uzsoki Kórházban pénzért nyújtott VIP szolgáltatás ügyében a rendőrség, mondván a feljelentett cselekmény nem volt bűncselekmény. Az eljárás Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő kérésére indult. Németországban gázerőművek építését tartja szükségesnek a biztonsági áramellátás garantálása érdekében a gazdasági miniszter. Az új gázerőművek tartalékként lépnének működésbe, amikor a megújuló energiaforrások nem képesek fedezni az áramszükségletet. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható kevés fátyol felhővel. Délutánig az északkeleti és a déli, a délnyugati határvidéken, azután már az Alpok alján is több helyen lehet eső, zápor. A sokfelé érénk északnyugati és nyugati szelet, olykor erős lökések kísérik. A csúcsérték ma 28 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Szentek a rajzfiókból címmel egy sorozatot indítunk, amely fali képmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Minden hónap egy-két aktuális szentjét mutatjuk be. Ebben segítséget nyújt Evdóczi Erika művészettörténész, a Tervtár munkatársa, és Kovács Gergely művészettörténész, szintén a Tervtár munkatársa. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként a Tervtár tevékenységét mutatja be Kovács Gergely.
Hát az intézményünk ez 4 osztályból áll. Mi a műemlékvédelmi dokumentációs osztályon dolgozunk, és ez az osztály tulajdonképpen az úgynevezett műemléki gyűjteményeket jelenti. Magyarországon az intézményes műemlékvédelmet 1872-ben alapították meg, és 1872 óta a műemléki gyűjtemény az folyamatosan gyarapszik a különböző műemlékeket érintő beavatkozásoknak, tehát dokumentálásoknak, felméréseknek, aztán a későbbiek folyamán a helyreállításoknak, restaurálásoknak a dokumentumaival. Ezeket gyűjtjük mi a mai napig, tehát tulajdonképpen az elmúlt több mint 150 évben ez egy folyamatos gyarapodás, ami napjainkban is tart, és a műemlékvédelmi dokumentációs osztály 4, mondjuk úgy, hogy gyűjteményi egységből vagy tárból áll, és ezek egyike a tervtár. A tervtárban főként tervdokumentációs anyagokat, rajzi anyagokat gyűjtünk, és ilyenekről fogunk itt a következőkben is beszélgetni. Van egy műemléki fotótárunk, értelemszerűen a fotó anyagot tartalmazza. A tudományos irattárunk az a mindenkori műemlékvédelmi hivatalnak, mondjuk így, hogy az operatív iratanyagát tartalmazza, ebben szintén nagyon fontos információk található a kutatás szempontjából, illetőleg itt a tudományos irattárban egy hagyatéki részleg is van. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a műemlékvédelem különböző fontos szereplőinek a írásos hagyatékait, levelezéseket, vázlatkönyveket, egyebeket gyűjtünk a irattárnak ebben a részében, és akkor a negyedik gyűjteményi alegység pedig a könyvtár. Ez egy kiemelkedő jelentőségű építészettörténeti és műemléki szakkönyvtár, közép-európai vonatkozásban is megkerülhetetlenül fontos.
Mai adásunkban két szentről beszélgetünk, Szent Lászlóról és Szent Péterről.
Tavalyi évünket kísérte végig a Szentek a rajzfiókból tervtári kalendárium című sorozatunk, amelyet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Facebook, illetve Instagram oldalán adtunk közre. Természetesen a mai napig is elérhetők ezeken a felületeken az egyes szentek ünnepnapjain közölt bejegyzéseink, amelyek egyrészt egy képi ábrázolásból állnak, és másrészt pedig egy rövid szöveges összefoglalóból, ismertetőből. Hát köztudott, hogy a Római Katolikus Egyház szentjeiről már a középkor óta számos képi ábrázolás maradt fenn a történelmi Magyarország területén. Ezek a legtöbb esetben falfestmények, oltároknak a festett faragott díszei, illetve szobrászati épület plasztikai ábrázolások, és tulajdonképpen ez a tény ez összetalálkozott azzal a szerencsés ténnyel, hogy az intézményünk által fenntartott műemléki tervtár, amit már említettünk is, meglehetősen sok olyan rajzot, olyan akvarellt őriz, ami a szent ábrázolásokat dokumentálja. Tehát a szenteknek az ünnepnapjain tulajdonképpen az eredeti szent ábrázolásoknak a másolatait közöltük, és így emlékeztünk meg az egyes szentekről. Ez természetesen azt is jelenti, hogy nem tudtunk minden szentről megemlékezni, tehát a szűk keresztmetszetet ebben az esetben a gyűjtemény, a tervtár jelentette, tehát azokról a szentekről írtunk egy ilyen kis bejegyzést, amelyről volt meghatározó anyagunk, és hát a koncepciónk az tulajdonképpen tehát kettős volt. Egyrészt szerettünk volna ezekről a szentekről ezekben a kis posztokban megemlékezni, másfelől pedig szerettük volna ilyen módon, vagy ezen keresztül népszerűsíteni a műemléki tervtárat, és a műemléki tervtárnak is azokat a kiemelkedő darabjait, amelyekről talán nem túlzás azt állítani, hogy művészi igényességgel készültek helyenként, és igazi kuriózumnak számítanak.
Az itt látható festmények vagy grafikák honnét származnak, maradva Szent Lászlónál?
Szent Lászlónak ugye június 27-én van az ünnepe, és az erdélyi Székely Derzs unitárius templomából választottunk egy falképnek a másolatát. Ez a Szent László legendát ábrázoló falkép, ez a templomnak az északi, a hozházának az északi falán található. Ez is érdekes, a Szent László legendát, tehát ezt az ábrázolást, ami egy ilyen hosszú-hosszú sávban elnyúló narratíva, ezt a legtöbb esetben a templomoknak, a középkori templomoknak az északi falán helyezték el, egész egyszerűen azért, mert ott volt erre megfelelő hely, tehát a szentély az általában szűkebb tér és töredezettebb, a hozháznak a déli falát általában ablakok szakítják meg a megfelelő fényforrásnak a biztosítása miatt, tehát az északi falon van egy olyan tagolatlan és egybefüggő nagy falfelület, ahol egy ilyen hosszú narratív ábrázolást el lehetett helyezni.
Milyen technikával készült a falfestmény?
Freskó technikával készült, tehát ugye a falfestmények általában ezen belül két technikai variánsa ismert, az ál freskó és az ál szekkó technika. A nevükben is benne van, hogy az ál szekkó esetében a száraz vakolatra viszik fel a festéket, és úgy festik meg a képeket. Az ál freskó esetében pedig még nedves az előkészítő vakolat. Egyébként a legtöbb esetben elmondható, hogy az ál szekkó technikával készült falképek azok sokkal kevésbé maradandóak és időtállóak, könnyebben leperegnek, kitettebbek a különböző dolgoknak, míg ugye az álfreszkó, tehát amikor a nedves vakolatra viszik fel, ez egy sokkal erősebb kötést eredmény ez a freskónak, és ezek azok az ábrázolások, amik jobban megmaradnak ki a későbbi átfestések, vagy a mészréteg és egyebek alatt.
A freskón szerepel a képalkotója?
A képalkotója nem szerepel, viszont a Székely Derzsi falkép az nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ugye középkori falfestmények esetében nagyon ritkán tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor keletkeztek ezek a falfestmények. Erre legtöbb esetben akkor van esély, hogyha felirat, tehát évszámos felirat maradt meg a falfestményen. Sajnos ezen az akvarell másolatokon nem látjuk ezt, de a Székely Derzsi falképen megmaradt egy ilyen évszámos felirat, és az alapján biztosan tudjuk, hogy 1419-ben festették meg ezeket a falképeket, ami azért is érdekes, mert a környék számos további falfestményét ezáltal, amik meglehetős hasonlóságokat mutatnak a Székely Derzsi falképpel, ezeket hozzákötjük. Egyébként a művészettörténet írás a Derzsi mester néven tartja számon azt a festőt, aki a Székely Derzsi Szent László legendát és az egyéb falképeket készítette, és több más freskót is Erdélyben neki tulajdonítunk, Felsőboldog falván például, Csíkszentmihály templomában, vagy éppen a Csíkszent Tamási csonkatoronyban is. A Székely Derzsi Szent László legendáról két másolatunk is van. Ez egyébként a legendának a teljes egészét bemutatja. Ez a legenda, ez egyébként egy történelmi eseményen alapul. 1068-ban történt, hogy a besenyők vagy úzok, akiket a szájhagyomány utánnak unokként említett, betörtek Erdélybe, és a Kerlés település melletti Cserhalom dombján ütköztek meg a magyar seregekkel. Tehát ezt a csatát ábrázolja a Szent László legenda, pontosabban ennek egy olyan jelenet sorát, ami a szájhagyomány útján maradt fenn, és arról szól, hogy a csata közben az egyik kun vitéz ugye elragadott egy magyar leányt, Ladivát, és Szent László volt az, aki ekkor egyébként ugye még hercegként, tehát nem volt Magyarország királya, hanem Salamon volt ekkor a király, tehát László volt az, aki a kun nyomába eredt, a leánynak a segítségével levetette a nyerekből a kun vitézt, ezt követően a birokra kelt vele, és aztán szintén a lánynak a segítségével hát legyőzte, és ugye lefejezték a kun vitézt. Nagyon érdekes ez abból a szempontból is, hogy László személyéhez nagyon erősen hozzákapcsoltak már a középkorban a lovagi erények és a lovagi ideáltípus, és hát ez a Szent László legenda is ilyen szempontból ezt nagyon, nagyon erősen megtestesíti. Nem nehéz felfedezni a párhuzamot közt és mondjuk a Szent György legenda között, ahol ugyancsak egy ilyen leány mentés kísérhetünk végig, csak ott ugye a sárkánytól menti meg Szent György a királynak a leányát. Ezekben az esetekben egyébként mindig a kereszténység diadala, tehát a rossz, a pogány feletti győzelmet testesíti meg, akár Lászlónak a kun legyőzése, illetve akár Szent György esetében a sárkánynak a legyőzése.
Szent László koronázásával kapcsolatosan is vannak képeik, hiszen a feltételezések szerint kétszer is megkoronázták. Először a görög koronával, utána említette a Salamont, azt követően pedig a Salamontól visszakerült magyar koronázási jelvényekkel.
Ilyen ábrázolásaink nincsenek, viszont a középkori falfestészetből olyan Szent László képmást ismerünk, ahol ugye az angyal helyezi a koronát Szent László fejére, Bakta Lóránt háza temploma például ilyen, de erről falkép másolatunk nekünk sajnos nincsen, mivel ez egy későbbi feltárás. Egyébként több ábrázolási típusát is ismerjük Lászlónak a középkor óta. A Szent László legendáról ugye most beszéltünk viszonylag sokat, és hát ugye szintén egy fontos képtípus, amikor Lászlót álló alak és általában nem egyedül, hanem Szent István és Szent Imre társaságában jelenítik meg, többnyire az ő rá a személyére jellemző viseletekkel és attribútumokkal, tehát a palást és a korona mellett a legtöbbször ugye páncélt visel, az oldalán kard, lóg, sokszor az országalmát tartja, illetve hát a kezében pedig a legtöbbször ugye az elmaradhatatlan attribútumát, a bárdot, tehát ez is egy fontos Szent László ábrázolási típus.
Honnét valók Szent Péter dokumentumai ezek a festmények, fali képek?
Június 29-e Szent Péter emléknapja, tehát két nappal Szent László után, ki egy magyar szent, sokkal egyetemesebb szentet ünnepel az egyház, és nem csak a római katolikus egyház számára egy nagyon fontos, meghatározó alak, Róma első pápáját tisztelik benne, hanem a keleti kereszténység számára is egy fontos szent, hiszen Antiochia első pátriárkája volt. Maros Szent Annáról származik ez a falképmásolat, amit választottunk illusztrációként, mert hogy az egyik legfőbb attribútumával látható, egy kulcsot tart a kezében, illetve a másik kezében pedig könyvet tart. Idős emberként látjuk ábrázolva Szent Pétert, ez is nagyon jellemző rá az ábrázolásaira. A kulcs azért fontos attribútuma, mert Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus azt mondta Péternek, hogy neked adom a mennyek kulcsait. Úgyhogy legtöbbször így látjuk ábrázolva a középkori falképeken, illetve a mi falképmásolatainkon. Ezt a falképmásolatot Gró István készítette 1912-ben. Egyébként a falképmásolataink az 1880-as évek és az 1920-as évek között készültek. Ez jellemzően az az időszak, amikor a fényképészet még nem volt annyira elterjedt, illetve a fekete-fehér képekhez képest többletinformációval rendelkeztek a színes.
De a színek eléggé élethűek.
Igen. Főleg ezen az ábrázoláson nagyon pontosan lemásolta a falképet Gró István. A bizottság nagyon elismerően, a Műemlékek Országos Bizottságának tagjai nagyon elismerően nyilatkoztak róla, mert hogy minden részletet felvett, a szakálnak a kis fehér vonalkái, illetve minden redőzés.
Hát a Szent Péter látható.
Igen, minden részletében.
Nagyon érdekes képeket látok itt még az asztalon. Különböző színvilágúakat.
Több falképmásolatot is összegyűjtöttünk, ahol Szent Péter látható. Először azokat mondanám, ahol a kulcsos ábrázolás látható. Ilyen például a nagylibercsei evangélikus templomnak a szentélyében megmaradt falkép, amit Huszka József másolt le, és az 1901-ben készült akvarell van itt az asztalon előttünk.
Őt már említettük Szent László kapcsán.
Igen, pontosan. Itt Szent Péter mellett evangélista Szent János látható, fölöttük pedig Mária koronázásának a jelenete jelenik meg. Hasonlóan Homorót Szent Márton unitárius templomában látható falképnek a másolatán.
Szintén Székelyföldön.
Igen. Ugyanonnan valósi. Itt a mennyek kapuját nyitja ki Szent Péter, mögötte pedig az üdvözültek szép sorban bebocsátást nyernek. Ez Gró István készítette, akár csak a Maros Szent Annait.
És ez a barnás tónusú, az ő színeivel készült festmény.
Igen, az is egy erdélyi település, Malomvíz ortodox templomának a romjait örökítette meg. Ez tulajdonképpen egy látkép, ahol a romos épületet távolabbról láthatjuk, de itt szerepel Szent Péter szintén. Elvileg a vizen jár ezen az ábrázoláson, de annyira romos volt már az épület, hogy ezt pontosan visszavonom.
Elég egyszerű a technikája.
Hát technikailag szerintem hasonló, csak az épület maga már, meg talán azért, mert távolabbról tekintünk erre a szentély maradványra, ezért látjuk kevésbé részletgazdagnak az ábrázolás.
Az asztalon van egy újabb falmásolat, amely gyönyörű és elég nagy méretű.
Igen, a bántornyai római katolikus templom diadalívét ábrázolja ez a részlet, és itt is Szent Pétert láthatjuk, de egy másfajta ikonográfiai ábrázolásmóddal, méghozzá a megfeszítésének a jelenetét láthatjuk, mert hogy Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre a saját kérésére, hogy ne ugyanúgy halljon meg, mint Jézus, amelyre nem tartotta magát méltónak.
Általában hogyan, miként ábrázolták Szent Pétert a művészek?
Jellemzően vagy kulccsal a kezében, vagy a megfeszítésének a jelenetével, esetleg azt a jelenetet is rendszeresen ábrázolták, vagy többször is előfordult, hogy amikor Jézust elfogták, akkor kardot rántott, hogy védje a Krisztust, és levágta a főpap szolgájának jobb fülét.
Mennyire tükröződik a hit jelenléte a festményekben, vagy a festményeken?
Hát a vértanú szentek esetében szerintem ez nagyon meghatározó, illetve hát az egyéb szentek esetében is, hiszen az életüknek egy olyan pillanatát ragadják meg, amely a hitük erősségéről tanúskodik, és amely alapján a vértanúságot a vértanú szentekké váltak.
Milyen technikával készülnek általában a falfestmények másolatai?
A legtöbb esetben akvarell technikával. Ahogy Erika is említette, nagyjából 1860-as évek vége, 70-es évek eleje és 1920-as évek közötti időszak volt a magyar műemlékvédelem történetében, amikor nagyon sok a történelmi Magyarország területén lévő középkori falképekről számos ilyen másolat készült. Jól látható, szintén volt róla szó, hogy ez a fotográfiának a szélesebb körben való elterjedését megelőző időszak. Ráadásul ugye a falképek esetében kiemelten fontos a különböző színeknek a rögzítése. Erre a fotográfia, amely ezt követő évtizedekben is még sokáig nem volt alkalmas. És hát ezért tulajdonképpen az a módszer terjedt el, hogy a megfelelő rajz készséggel bíró személyek, ők a legtöbbször rajzolók, rajztanárok, festőművészek voltak, saját kezükkel készítettek másolatot ezekről a falképekről. Ezek elsősorban természetesen nem művészi igénnyel készült akvarell festmények, hanem dokumentatív igénnyel készültek, tehát az volt a céljuk a készítőiknek, hogy a falképnek arról az állapotáról, ahogyan ezt ők ott a helyszínen meglátták és megpillantották, a lehető legtökéletesebb, a legrészletesebb, a legalaposabb, tulajdonképpen egy ilyen pillanatképet rögzítsenek, és hát technikai szempontból fontos még, hogy mi előzte meg ezeknek az akvarell másolatoknak a megfestését. Ezek közül az igazán pontosak valamennyi esetben úgy készültek, hogy a készítőjük a helyszínen előkészítő munkálatokat végzett ehhez. Ez kezdetben úgy zajlott, hogy egy jó nagy pausz darabot rögzítettek arra a falfelületre, amelyet falkép díszített, és ezt vagy vastag grafittal, valami szénnel, vagy tussal gyakorlatilag átrajzolták. Hát ahogy gyerekkorunkban az iskolában a kis zizegős átütős papírra kopíroztunk fotókat és képeket, tehát tulajdonképpen így a kontúroknak és a belső körvonalaknak a rögzítésével minden részletet megörökítettek a falképről, és hát akkor ezt követően pedig elkészültek ezek alapján, az egy-egyes életnagyságú léptékű felmérések alapján, többnyire már ezeknek a személyeknek, mint Huszka Józsefnek vagy Gró Istvánnak a műtermében ezek az akvarellmásolatok. És Huszka József, akit ugye két falkép kapcsán is említettünk, azért is érdekes, mert az ő munkásságában az 1880-as években történt egy váltás, ugyanis ő meglehetősen korán kezdett el fényképezni. Tehát nála megtapasztalható az, például a Székely Derzsi Szent László legenda esetében is, hogy a helyszínen már nem egy-egyes pauszmásolatokat vett föl a falképről, hanem végigfotózgatta őket, hát amennyire ebben a időben a végigfotózás lehetséges volt. Egyébként erről a Székely Derzsiről összesen 7 fekete-fehér fényképet küldött be a két akvarell másolat mellé. Tehát ebben az esetben már a fotók voltak hivatottak a részleteket megörökíteni, és az akvarell másolatok pedig a falképnek az egészét, a színeit és egyebeket. Ezért is van, hogy egyébként, ezt ugye a kedves hallgatók nem látják, de hogy mi látjuk, hogy ez a két Székely Derzsi falfest meglehetősen pici. Tehát ezek inkább ilyen színvázatok. Viszont nagyon
kisebb méretűek.
Abszolút, igen, igen. Viszont nagyon érdekes, hogy például a hátteret díszítő ezek a kis hópehelyszerű mustrák, hogyha összevetjük az eredeti állapottal, tehát ami a mai napig is megtalálható a templomban, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a kis hópelyheknek a száma is tökéletesen megfelel a valóságnak, és az elhelyezkedésük is. Tehát nagyon precíz dokumentálási munka eredményeképpen születtek meg ezek a falképmásolatok.
A nagy közönség hol és mikor láthatja ezeket a festménymásolatokat?
Ugye a sorozat Szentek a rajzfiókból tertári kalendárium címmel a tavalyi évben közöltük, és hát az intézményünk, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Facebook oldalán, illetve Instagram oldalán is fönnmaradtak ezek a bejegyzések, tehát ott elérhetőek digitális másolatok azokról a ábrázolásokról, amikről most is beszéltünk, és az összes többiről is, tehát itt ezek a bejegyzések végigkövethetők.
Kedves hallgatóink! A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ két munkatársával beszélgettünk, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
vakító napsütés, éjjel a sötétben. Akarsz-e újra homokban játszadozni? Minden percben örök, fiatal maradni. Ha senki se látja, vagy felfeküdni egy régi zongorára. Akarsz-e másnak utolsó csókja lenni? Esőben, háborúba menni. Száll, száll, száll az ének, őszintének lenni vétek. Csak tartsd a szád, és minden megy tovább. Vagy tudod el a vágyaiddal át. Akarsz-e lenni csillag az égen, vakító napsütés éjjel a sötétben? Igen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről. Hadd legyen szabad megemlíteni a kedves híveknek, hogy a napokban kaptam egy beszéd részletet Barsi Balázs atyától, illetve hát az ő beszédéből küldtek el ismerősök egy részletet, és az atya egészen súlyozottan mondta azt, hogy valami gond van a katolikus híveknek a fölfogásával, hiszen nem gyónnak, a szentségek nem olyan fontosak számukra, a Szentmisében pedig ha egyáltalán elmennek, akkor azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat. A Szent Mise azonban nem erre való. A Szent Mise, ahogyan az elmúlt alkalommal befejeztük az elmélkedést, az csúcs és forrás, Istennel való találkozás. Persze, nehogy valaki félreértse, jól kell éreznie magát az embernek a Szent Misén, de nem azért megy, hogy élménye, állandó élménye legyen, és addig megy, amíg ez az élmény megvan, amikor az megszűnik, akkor attól fogva nem megy. Tulajdonképpen, és majd erre még vissza fogunk térni, a zsinati dokumentum alapján nagy kárt okozott a keresztény hívek Szent Mise fölfogásával kapcsolatban a vírus, és az, hogy az emberek egy jó része a technikai eszközökön keresztül akar belekapcsolódni a Szent Misébe. Persze itt is a betegek, az természetesen is az idős testvérek, természetesen kivétel. Megjegyzem, hogy velem is előfordult, mint lelkipásztorral, hogy valakivel beszélgettem a Szent Miséről, és hát megjegyezte, hogy ő pedig oda nem jár. És megkérdeztem, hogy miért. Mert talált egy közösséget, ahol jól érzi magát. Értem. De a Szent Mise Istennel való közösség. Vele kell jól érezni az embernek magát. És engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy megismételjem az előző rádió fölvételen hallott mondatokat a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján. Így ír a 10. pontban a liturgiáról szóló konstitúcióban. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének a megújítása, a hívőben Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiából, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és az Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Nem másra, mint a szövetség az Isten és az ember között, nem másra, hogy mint forrásból a keresztény ember táplálkozzék az eukarisztiából, és így megszentelődjék. A következő pontban, hogy folytassuk az elmélkedést, a 11-es pontban a tudatos tevékeny és gyümölcsöző részvételről szól a zsinat. Ez a teljes hatékonyság azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják, együtt működnek a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennük. Fontos megállapítása ez a zsinatnak. A liturgia tehát nem öntetszésre való, hanem együttműködés a kegyelemmel, odafigyelés az Úrra. Így folytatja a zsinat, ezért a lelkipásztoroknak nem csak arra kell ügyelniük, hogy a liturgikus cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent cselekményekben részt vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Itt is megállnék, igaz csak egy pillanatra, és elmondanám azt, hogy fontos, hogy a Szentmisén a szabályok, a liturgikus szabályok megtartódjanak. A pap nem alakíthatja úgy a liturgiát, ahogy akarja. Nem mondhat olyan szövegeket, különösen nem a kánonban, a Szentmise központi részében, amelyet ő akar, mégpedig a hívek tetszése miatt. Itt valami többről van szó. A liturgia, ha az ember odafigyel, ha az ember fölkészülten vesz részt rajta, Istenhez kapcsolja az embert. A 12-es pontban arról beszél a zsinat, hogy a lelki élet azonban nem csupán a szent liturgiában való részvétel, hiszen a keresztény embernek, bár megvan hívva a közösségi Isten tiszteletre, a szobájába is el kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához, sőt az apostol intelmei szerint szüntelenül kell imádkoznia. Ugyancsak az apostol tanít meg arra is, hogy nekünk Jézus szenvedését mindenkor testünkben hordoznunk kell, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó emberségünkben. Ezért kérjük a Szentmisében az Urat, hogy a lelki áldozat fölajánlást elfogadva tegyen bennünket is örök áldozattá. Magyarul, a Szentmise nem egy állomás az életünkben, amit, ha részt veszünk rajta, ott hagyunk a templomban, hanem ez végig kíséri egész életünket. Vagyis a Szentmise folytatódik a keresztény életben. Az Istennel való kapcsolat elmélyült, a Szentmisében elmélyült kapcsolat a mindennapi életben is megnyilvánul. Az imádságban a vallásos élet másféle gyakorlataiban. A 13-as pontban a zsinat, a liturgia és az áhítat gyakorlatokról beszél, így ír. Nem szabad elhanyagolni a keresztény nép egyéb áhítat gyakorlatait sem, főleg amelyeket az apostoli szentszék szorgalmaz, csak feleljenek meg az egyházi törvényeknek és előírásoknak. Különleges megbecsülést érdemelnek az egyes részegyházak vallási gyakorlatai, ha azokat a püspökök meghagyása alapján a szokások és a törvényesen jóváhagyott szertartás könyvek szerint végzik. Fontos azonban, hogy ezek az áhítat gyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiából, mintegy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. A zsinat tehát hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az áhítat gyakorlatok, nagybőjtben például a keresztúti járás, de nem a szentmisével való versenyben, hanem az arra való hagyatkozással, utalással. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket.